Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Megszoktatott bennünket, hogy mindig közli, mint egy előzetesként az első belső borítóján, hogy mi lesz a további lapszámainak a tematikája, és ezt már régóta kiszúrtam, hogy a transzilvanizmusokat így őszire betervezte. Íme itt van a novemberi szám, egészen találó grafikai tálalásba, mert hogy Kolozsi Tibornak a nagyon érdekes portréi, mondhatnám azt, jelennek meg, ugye ezek a térplasztikák, vagy kis munkák. Hát azt tükrözik, hogy nagyon sok arca van az embernek, mint ahogy Transzilvánia is nagyon sok arcú. Ezt fogjuk kibontani, vagy legalább vázolni itt a továbbiakban a tetőteraszon, mert hogy van egy társszerkesztői minősége a mai vendégemnek, Balázs Imre József Boka Lászlóval hozta tető alá. Köszönöm, hogy itt vagy, Imre, és nem azt mondom, hogy Lacinak is a nevében kérdezlek, de hát ő is egy erdélyi ember, aki kiszármazott, ott megfutotta magát.
Nagyváradi.
Igen. Hát jó, most akkor beszéljünk arról, hogy Erdély meddig tart. Ez is persze téma lesz, de mindenképpen jó, hogy itt vagy nálunk a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Na, én amikor elkezdtem ezt lapozgatni, akkor sok minden eszembe jutott. Szorin Mitunak az Én Erdélyemtől, egészen addig, hogy vajon miért ritkultak meg a TS feliratok a kocsik ütközőjén vagy hátsó részén. Mert hogy volt egy idő, amikor nagyon-nagyon erdélyesek voltunk, aztán valahogy egy kicsit alább hagyott ez, de hát ez inkább csak első felütésre. Ez a lapszám... Hogy állt bennetek össze? Mit hagytatok ki kényszerűen, illetve hogy építkeztetek?
Van ennek a lapszámnak egy előzménye. Boka László 2023-ban szerkesztett egy olyan kézikönyvet transzilvanizmus címmel, az alcím az volt, hogy eszmékkorok változatok, amelyik, hát hogy úgy mondjam, a harmadik kézikönyve mondhatni a transzilvanizmusnak, hogyha elsőnek tekintem a Pomogács Béláit a 80-as évekből és a Kimes Éváit, a Gyöngy és Homokot, ami már a 90-es években jelent meg, de a 80-as években íródott. Nyilván voltak még fontos publikációk a transzilvanizmusról, Kálengyel Zsoltnak a történészi nézőpontú munkáit emelném ki, vagy Láng Gusztávnak a korábban tanulmány méretben ismert munkáit. Szóval ezt csak azért mondom így, mert nem azt tűztük ki célul ebben a lapszámban, hogy akkor most megint A-tól Z-ig mindent végig mondjunk a transzilvanizmusról, hanem hogy picit még hozzátegyünk, árnyaljuk tovább ezeket a képeket, és hát egy picit a jelenre is reflektáljunk, hogy mondjuk Gyimesi vagy Gyöngy és Homok című könyvével mi a viszonyunk most 2025-ben.
Azon kívül, hogy a beszélgetés, ami ugye egy ilyen filós kerekasztal volt tulajdonképpen, egyrészt a tanárnő fele volt egy reverencia, másrészt pedig tényleg újra, hát nem mondom, hogy időszerűsítette, de felelevenítette azt, ahogyan Csegyimes Éva gondolkodott erről a kérdésről, és ahogyan menet közben alakult valójában benne is ez a fogalomkör, és árnyalódott úgy menet közben, hogy az oralitás szintjén, előadás közben, ugye az egyik résztvevő éppen ezt hangsúlyozza ki, hogy talán Perszán István, ha nem tévedek, hogy elindult a mondat, jegyzetek ott voltak, de hogy nem volt teljesen garantált, hogy annak a frázisnak hol van a vége. A mi beszélgetésünknek sem egy megszervezett és jól lebeszélt forgatókönyv szerint működik majd a zajlása. Történészeket, irodalom történészeket, irodalmárokat, irodalom szervezőket és színház szeretőket, költőket hoztatok egy lapszám környékére. A hangsúly eltolódott, vagy megmaradt, mert ugye volt ez a vita, hogy most ez történészi, társadalomtudományi szempontból érdemes megközelíteni a transzilvanizmust, avagy inkább ez az irodalom történeti esztétizáló, szövegcentrikus témakezelés az ajánlott sikeresebb, vagy divatosabb, nem is tudom, hogy fogalmazzam.
Sokféle transzilvanizmus megközelítés van, ugye politikai kampányokban is előkerült legutóbb kulcsszóként ez a fogalom.
Épp nem ezért, hiába többes számban jelenik meg a korunknál is, hogy...
Épp ezért azt gondolom, hogy érdemes a mélyére nézni. Tehát, hogy mi van egy szlogen mögött, mi lehet egy szlogen mögött, adjunk tartalmakat ezeknek a fogalmaknak, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból a Bárdi Nándorral való beszélgetésemben, mert kulisszatitok, a szerkesztés kulisszatitkai, ugye ezek úgy történnek, hogy a szerkesztő felkéri Bárdi Nándort, hogy írjon egy tanulmányt a transzilvanizmusról a korunkba.
Bárdi neki Nándornak nincs ideje, a szerkesztő megírja a kérdéseket, arra még talán van ideje Bárdinak, hogy válaszoljon, és akkor
leültünk rendesen zoommal felvettük.
Ja, hogy ez egy klasszikus interjú helyzet volt.
Egy rendes interjú helyzet volt, tehát az élő beszéd erejét akkor viszont be tudtuk hozni. Nagyon érdekes az, ahogy ő ezt elmondja ebben a beszélgetésünkben, hogy a rendszerváltás előtt, tehát 89 előtt igazából nem lehetett rendesen megírni az erdélyi magyar politika történetét, mert tabu volt, mert cenzúra volt, nagyon erősen terhelt téma volt. Az irodalomról sokkal könnyebb volt írni.
Emlékszem egyébként erre, most csak közbetűzöm, hogy annak idején egyetemista voltam, 86-ban megjelent a 3 kötetes erdélyi története, és Bukarestben lévén rettenetesen téma volt köztünk, hogy vajon melyikünket fogják berángatni és aláíratni egy már legyártott előrés cikket, hogy elítéljük ugye ezt az ominózus munkát, mert akkor olyan hangulat volt, tehát amint megjelent ez a kötet, egy irdatlan, összehangolt párt propaganda hullám sepert végig a sajton.
A tények zavaróak voltak, így lehetne összegezni valamelyest ezt a viszonyulást. Úgyhogy volt egy nagy hiány, 90 után akkor a történészek előtt megnyílt egy hatalmas pálya, hogy ők szedjék össze ezeket a tényeket, nézzék meg, hogy a politikusok számára mit jelentett ez az Erdély, mert ugye nem légüres térbe gondolkozott sem Kunc Aladár, sem pláne Ligeti Ernő, vagy azok, akik kifejezetten publicistaként elkezdték ezt a transzilvanizmus ideológiát kitalálni, és Bárdi Nándorék, Kálengyel Zsolték azt nagyon
Imre, ki kellett ezt találni, vagy elég volt csak megfogalmazni? Tehát, hogy mennyire inkább összegző és leltározó az a fajta Kuncék idejéből körvonalazott transzilvanizmus, vagy mennyire szólt arról, hogy van egy totálisan új helyzet impériumváltás után pár esztendővel, amire egy narratívát valahogy ki kell akkumulálni.
Mindkettő. Tanítom az erdélyi magyar irodalmat, sőt, néhány évig ez volt a tantárgyamnak a neve, hogy transzilvanizmus a bölcsészkaron, és én azt szoktam mondani, hogy a transzilvanizmus többek közt arra volt való, hogy a trianoni traumát feldolgozzuk. Tehát az, amikor mi arról beszélünk, hogy a trianoni traumát nem dolgoztuk fel, ezzel én nem értek egyet, mert pont a korabeli irodalmárok nagyon inventív módon kitalálták, hogy hogyan lehetne ezt feldolgozni, és fel is dolgozták. Ha valaki elolvassa azokat a két világháború közti regényeket és verseket, amik transzilvanistának tekinthetőek, ott rendesen ez fel van dolgozva, abban az értelemben, hogy ugye azt keresi ez az ideológia, hogy mi a folytonos, mi az, ami ugyanaz maradt, a hegy, a fenyő, a patak, az ugyanaz, mindegy, hogy milyen országban folyik, és a 400 évvel korábbi történelemet sem tudják elvenni tőlünk, hiszen az erdélyi fejedelemség történetei azok velünk vannak. Tehát ezért igaz az is, amit mondtál, hogy összegzés is, tehát hogy vissza lehet nézni a történelemben. Tehát az, hogy kitalálni azt, hogy mi legyen velünk Trianon után, az nem a semmiből kellett kitalálni, viszont egy célt kellett kitűzni. A cél az új volt. Az, hogy mire építem fel, hogy hogyan jutok el a célhoz, az az összegzés, amit említettél, hogy az erdélyi történelemben, eszmeiségben, vallásközi, felekezetközi kiegyensúlyozásban, toleranciában vannak olyan modelljeink, amiket mi fel tudunk használni arra, hogy a két világháború közti politikai helyzetben relevánsan jelen legyünk.
Magyarán, tehát, mert az az érdekes, hogy ezek a mindenféle izmusban végződő fogalomkörök, vagy teóriák azzal fenyegetnek, hogy ott maradnak a polcon, vagy ott maradnak az elméleti síkon, aztán ha letévednek a valóba, akkor meg úgy torzulnak, ahogy azt több ízben láttuk, és lesz belőlük vagy láger, vagy gulág, vagy hasonló förmedvények. Úgyhogy ezért van egy ilyen, vagy lehet szerintem egy totálisan kívülről jövő, de érdeklődő ember számára ez a, hogy transzilvanizmus, és akkor nem tudja hova tenni. Mennyire volt ez? Most azon kívül, hogy ugye ezt meg lehetett közelíteni, és szövegként jeleníteni, és azon kívül, hogy ez a visszaolvassuk magunkat egyfajta identitás erősítő szereppel bírt, mennyire volt tényleg a mindennapi életben a két világháború közti periódusban eligazító, irányadó. Mert hogy a lapszámból az is kiderül több ízben, metszetben vagy olvasatban, hogy nem ez volt az egyetlen üdvözítő sztori rólunk.
Én abból indulnék ki, hogy a transzilvanizmus végső soron azt állítja, hogy Erdélyben mi sajátosak vagyunk. Valamiben. Azt, hogy miben, a valamit, azt meg kell keresni, és itt jön az, hogy visszamegyünk az időben, meg körülnézünk, na de miben vagyunk mi sajátosak? Például abban vagyunk sajátosak, hogy több évszázadra visszamenőleg nagyon komoly etnikai csoportok léteznek ugyanabban a térben, és ezek közt hol konfliktusosabb, hol barátibb, hol együttműködőbb viszonyok vannak. Ezt ahhoz hasonlítanám, mint a családban, ahol van egy egyke, ez volt a nemzetállam, és van a több gyerekes család, ahol, hogy mondjam, a gyerekek hol konfliktusba keverednek egymással, hol együttműködnek és kedvelik egymást, de az egymás határait, hogy meddig mehetek el, valahogy kialakul egy olyan készségük, skilljük, ami azt gondolom, hogy egy tényleges, jó, pozitív skill is tud lenni.
Dacára annak, Imre, hogy azért az egyensúlyt, mert ez egy másik kulcs kifejezés, kulcs szó, ezt még annak idején is mindenki másképp értelmezte. Tehát másképp gondolt az egyensúlyra, teszem azt a kisnemes, másképp a teljesen nincstelen és időnként Moldovába átszökő román jobbágy, másként a várát és városát büszkén és mereven védő szászt, vagy a tőlünk alig pár kilométerre várost alapító örménység. Ez is egy érdekes és izgalmas altéma, hogy akkor ki mit gondolt arról az egyensúlyról?
Hát egyensúly az, mint a libikóka, inkább olyan az erdélyi történelem, ha visszamegyünk az évszázadokban. Szorin Mitú nevét említetted, aki ugye a románság perspektívájából, meg a, ugye az egyes etnikumok imázsának, a másik nemzeteknek a tudatában való megjelenésével nagyon sokat foglalkozott. Egy nagyon szépen ki lehet ezt elemezni, hogy itt mindig is hatalmi viszonyok befolyásolták ezt a szép utópiát. A transzilvanizmus, az lássuk be, hogy valamelyest egy utópikus, egy olyan egyensúly képzetet tételez, ami konkrétan hát minimális mértékben valósult meg. Talán ez a bizonyos vallásszabadság, amelynek most már háza is van Kolozsváron, így modellként talán az, amely a leginkább egy ilyen egyensúlyt mutat meg modellként, de hát tudjuk, hogy abból is
az
hiányzik
is,
ráadásul
is azért, igen,
valami. Abból is hiányzik valami. De visszatérve, tehát hogy ezt nyilván, ahogy telt múlt az idő, a 30-as években már, tehát a transzilvanizmusnak van egy története, hogy kitalálják, ugye mi azt mondjuk, hogy lényegében körvonalazzák a 20-as évek elején ezek a,
tehát
meg lehet mondani,
Kóstároly,
konkrétan
Bánfi, és társai,
Kuncz, menően, és hogy a 30-as években már elég erős kritikák érik a transzilvanizmust, pont ezért, amit mondasz, hogy lényegében az egyensúlyt nem, tehát hogy egy olyan egyensúlyról beszél, ami nincs, és emiatt egy picit ilyen utópikus, egy ilyen légvárszerű építmény.
Akkor mondhatjuk azt, hogy tovább görgetjük, hogy lényegében ami jellemzi, az az egyensúly iránti vágy, vagy igény inkább?
Én azt mondanám, hogy, és beszéltem erről, hogy van egy célkitűzés. Tehát ha én helikoni író vagyok, és egy arisztokrata vagyok, és van egy kastélyom Marosvécsen, akkor például elgondolkodhatom azon, hogy kit hívok én meg.
A kőasztal köré,
és én nagyon vagánynak, nagyon jónak gondolom azt, ahogyan ez a történet kibontakozott, hogy nagyon sokféle embert hívtak meg a kőasztal köré, a falusi származású fiatal legény, az éhenkórász publicista, a zsidó származású szintén publicista, a tanárember Molter Károly, a jelenlegi püspök, a volt kiugrott katolikus pap, szóval, hogy nagyon izgalmas, széles kör, tehát, hogy a cél ugye az, hogy együtt fogunk működni. Mi erdélyi magyar írók kitűzünk egy közös célt, és félretesszük megértsük a különbségeket, amik időlegesen vannak. Hát ebbe egy csoport nem igazán fért be, a korunknak az akkori köre, akik ugye a baloldali
rémbalosok voltak
az akkori, ők ebben nem akartak részt venni, mert túl nagy kompromisszumnak tartották volna valószínűleg ők maguk is.
De erre van korabeli nyom, hogy keresték egymást, legalább üzenet szintjén volt valamiféle...
Hát utólag, amikor az első találkozó meg volt, akkor Gál Gábor nagyon, nagyon, nagyon az jön ki az ő írásából, hogy hát ők oda se mentek volna, amúgy se nekik az túl szűk, ami ott van. De én a tágasságát is látom, tehát azt mondom, hogy nem az történt, hogy azért 100%-ig mindenki belefért volna, de maga az irány, amit kijelöltek, az a sokféleségnek, az erdélyi magyar sokféleségnek is egy ilyen felmutatása volt.
Elsikkadt, bár ti itt igyekeztetek a korunk lapszámban ezt érzékeltetni, mert van ugye német, illetve szász irodalomról is anyag. Valahogy az Erdélyről való diskurzusban megrekedez, hogy hogy multietnikus. De aztán tovább nincs róla, általában mondom, beszéd vagy értemben. Annyi igen, hogy például, ha már történészeknél tartunk, akkor Lucián Bolya is szóvá teszi, de akár Mitu is, ugye, amikor a gyerekkori aradi létet vázolja, hogy akkor milyen arányban voltak ott magyarok, meg milyen volt a viszony, tehát az utcán levő játszótárstól kezdve, mi minden határozta meg az ő szemléletét. Szóval, hogy ez kopik, ez a sokszínűség. És ezt nem csak Erdély, de volt tetőteraszon nemrég konstancai magyar meghívottam, hát távbeszélgetés volt, és ugyanazt érzékeltette, hogy az a sokszínű Dobrudzsa egyre inkább elszürkül. Na most a Transzilvántá is számot kell vetnünk azzal, hogy szürkül, vagy szürkülőben van, vagy fokozott szürkül. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezen átüssön mégis az a polifónia, az a tényleg etnikai, nem csak az, hogy most akkor kiadunk egy szakácskönyvet, ahol mindenféle erdélyi étkek, és akkor abban tényleg ott van a fűszerek közt, a receptek közt, ott van a multietnikus, úgymond gasztrohagyomány.
Hát ez egy, tehát hogy eltűnőben van, ugye a német vonatkozás tűnt el talán legegyértelműbben, a zsidó vonatkozások
nyomokban,
nagyon maradt kis meg, nyomokban. Igen. A román és a magyar még van, ugye az Equinox nevű folyóirat 68-ban három nyelvűként, román, magyar, német nyelvű folyóiratként indul, most is létezik román, magyar folyóiratként, nagyjából modellezi azt, hogy mi történt velünk, de hogy mondjam, hogyha...
Cigányság nagyon árnyékban van. Időnként előkerül teljesen konjunkturálisan egy-egy kongresszus, vagy egy-egy szándéknyilatkozat szintjén, de amúgy nem látok róluk egy összefüggő diskurzust, hogy akkor ők mit jelképeznek, hogy kell őket nem beemelni, mert ez ilyen nagyon felsőbbrendű megközelítés, egyszerűen láttatni ebben a Transzilván tájban.
Pontosan, ugye az ő esetükben a nyelv kérdése is, hogy akkor ők románul beszélnek, magyarul beszélnek, cigányul vesz valamely cigány nyelvet, beszélik,
az, hogy egy korán elhunyt költőjük kezd visszajönni a köztudatba, irodalmi téren, az édeskevés.
Hát ezek szimbólumok, rámutatunk valamire, kimutattunk Rafi Lajosra, és akkor azt mondjuk, hogy érdemes ezekre a dolgokra odafigyelni, de visszatérve erre tehát ugye ott tartottam valahol, hogy keressük az erdélyi sajátosságot, ahhoz képest, hogy én Kecskeméten megyek a főtéren, vagy Kolozsváron megyek a főtéren, azért van különbség nyugati turistáknak, ugye el kell magyarázni, hogy akkor mi ennyire vallásos nép vagyunk, hogy ennyi templomunk van, hogy az miért van. Tehát ugye vannak materiális kivetülései annak, hogy itt sok vallásnak van több évszázadra visszamenőleg nyoma ebben a városban például. Evangélikus, unitárius, katolikus, református, ortodox, görögkatolikus, zsinagóga, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt erről nem kell lemondanunk, meg megfeledkeznünk, hogy itt a sajátosságnak az egyik eleme az ez. És ez a magyarországi közeghez képest is megkülönböztethet bennünket, és láthatjuk ebben a pozitív vonatkozásokat is, mert amikor diktatúra és nyomás volt rajtunk, ugye közösen kevesen vannak tapasztalataink erről 89 előttről, akkor nagyon nem élveztük ezt az interetnikus dolgot, de én azt hiszem, hogy ugye Gyimeséva használja a helyzettudat és az azonosságtudat fogalmát, hogy vegyük egy picit komolyan ezt, amit ő az elméletében mond, és vegyük észre, hogy a helyzetek azok változnak és változhatnak, és ezzel együtt az Erdély sem egy ilyen örök Erdély kell legyen, hanem alakíthatjuk a magunk képére és hasonlatosságára, ha úgy tetszik.
Bár azért vannak állandó paramétereink, tehát a kis túlzással impériumunk köztiség, a beszorultság, ami lehet is, ugye, előnyünk is, hátrányunk is, és ugyanakkor a provincia a maga szintén sokértelmű mi voltával, ami lehet egy mellőzött periféria, vagy lehet egy sajátosságát megőrző és a centrumot is megihlető vidék akár. Ezek ott vannak. Ezeket mindig újra kell majd másfajta helyzetben, ugye, értelmeznünk, értékelnünk, akár tovább gondolnunk. Hogy látod ezt az erdélyiségről való beszédnek az artikulációját? Tehát azt mondod, hogy ezzel egy picit még hozzátettetek. Mi lesz a következő? Mert ugye folyamatról van szó, hogy Erdély kövei sorozatban megjelent kötet, amire utaltál, az tényleg mérföldkő lehet a maga módján. Következnek majd ilyen nagyobb összegzések, vagy olyan típusú mélyfúrások bizonyos metszetekben, ahol tényleg azt érzi a téma iránt érdeklődő, hogy előbbre van?
Nagyon sokat gondolkoztam azon szerkesztőként, hogy mi fog beleférni ebbe a lapszámba, mi fog hiányozni belőle. Én azt gondolom, ha valamit a szemére lehet többek közt vetni ennek a lapszámnak, hogy mondjuk ez a román vonatkozás, meg a szász vonatkozás kisebb hangsúlyt kapott. Az nagyon fontos, hogy jeleztük ebben a lapszámban, tehát van román vonatkozású anyag, Kovács András Ferencnek az életművé keresztül a fordításról való gondolkodás, román irodalomhoz való viszonya, ugye a sváb szász szerzőkkel Vince Ferenc foglalkozik, ott a bánság is bejön, mint egy másik ugye jellegzetes, a multietnikus régió.
In extenso Erdély.
De kiderül, hogy ott is, hogy az egyik regényben, nem tudom, egy Marosvásárhelyről elszármazott román valaki meséli a vásárhelyi események történetét, szóval ezek nem zárulnak be ezek a történetek önmagukba. Hát talán az a kulcs itt, hogy említetted a provincia, a provincialitásnak a fogalmát, erről rögtön eszembe jutott a provincia
lap,
című lap
igen, amelyik
egy nagyon izgalmas igen. vállalkozás volt, összefogva román értelmiségieket, magyar értelmiségieket.
És nem véletlenül bánsági fókusszal, vagy hát onnan merítkezett jóformán.
Én utólag úgy látom, bár lehet, hogy Molnár Gusztáv ezzel nem értene egyet velem 100%-ban, hogy aki kezdeményezője volt ennek a csoportnak, hogy azért ugye régió, regionalizmus, tehát hogy ugye az Európai Uniós csatlakozás előtt voltak nagy reményeink azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban a régiók legyenek az alapegységek, és akkor kaphatott volna akár az erdélyi nagy régió, és annak kisebb régiói egy olyan funkciót, amit végül nem kaptak. De végül is itt az volt a nagy esély ebben a történetben szerintem, hogy a régiónak adni egy olyan új jelentést, operacionalizálást, ha úgy tetszik, ami nem volt így kipróbálva, meg egy új történelmi helyzet volt, hogy az Európai Unió terjeszkedik felénk.
Lett egy belpolitikai vita, ami nincs lezárva, de ott függ felettünk, nem akarok most Damoklészről értekezni, bármikor. Igen, aktuális és éles lehet ez, hogy akkor ezt a fejlesztési régiót hogy szabjuk, vagyjuk, mennyire fog az a régi történelmi tartományok határvonalán működni, és ha határa gondolok és Molnár Gusztira, akkor a Limesszig el kell mennünk, vagy vissza kell mennünk, hogy hát újra lássuk, hogy akkoriban egy beszűkülő, egyre erősödő diktatórikus közegben hogyan gondolkoztak elég bátran, de még mindig elég elvontan arról, hogy mi itt az értelmiség szerepe egy akár transzilván díszletben.
Hát ez a fejlesztési régió, ahogy pláne Romániában, ami lett az a megcsúfolása szerintem a regionális gondolatnak, az uniós regionális gondolatnak is, azt gondolom. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy Molnár Gusztávék ennél sokkal komolyabb.
Jó, de egyébként is, ha most ezt megemeljük, ezt a diszkusziót egy kicsit tényleg ilyen kontinentális szinten, azért elhalkult a régiók Európája, mint szervesedési vektor. Már inkább az van, hogy Egyesült Államok, vagy tehát államszinten, ugye, megy ez a történet, vagy én legalábbis úgy érzékelem, holott a pénzleosztás, most beszéljünk tényleg konkrét előnyeiről is a régiónak, vagy a régió értelmezésének, az még mindig jó részt ugye régiós alapon működik, vagy legalábbis úgy tervezik.
Ide gyorsan beszúrnék azért valamit, hogy a két világháború közti transzilvanistáknak is voltak ilyen kitekintései. Tehát, hogy az, hogy ők mit gondoltak Erdélyről, megnézték, hogy mit csinálnak a frízek, hogy mit csinálnak nyilván Szlovenszkóban a magyarok. Tehát volt egy ilyen sorozata a Kuncaladárnak az Erdély Helikon folyóiratban, hogy kisebbségek Európában. Ja, ez egy fontos gondolat volt, és ugye még egy dolgot hadd szúrjak ide, hogy mik a modellek Erdély számára. Azért a transzilvanizmus ha elkezdjük kielemezni, hogy politikai tartalom szerint mi lehet ez, ami a transzilvanizmusnak politikailag megfeleltethető lehet, akkor két fogalom jön elő, a föderalizmus és az autonómia, az önrendelkezés eredeti gondolata. És helyezzük megint csak vissza ezt egy mondtad a birodalom köziséget, ugye egy felbomlóban levő birodalomról van szó, hogy az, hogy az monarchia felbomlása után mi lesz ezekkel a részekkel, azért ott egy darabig ezek az utópiák, föderális utópiák fele is mutattak, vagy ilyen
hát igen,
kisebb önrendelkezések
már ott
felé.
Volt a Popovicsnak a többször idézett, de tényleg ideális terve, amely az egész monarchiát föderális szerkezetként mentette volna át, de hát egyéb kisebb léptékű föderális elképzelések léteztek, csak hogy ezzel lassan le kellett számolni. Most már úgy jövünk.
A nemzetállamok modelljei felé, e felé tartottunk az elmúlt 100 évben.
És a román erdélyiség gondolata is időnként, hát volt kollégánk, akinek elege lett Romániából, ugye itt tévészerkesztőként működött, és jellemző arra az időre, hogy akkor dobták ki, amikor megjelent ez a könyve Szabingermannak. Hozzá hasonló vehemens, polémikus, identitásképző szöveget utána nem láttam. Már csak kommentek voltak, árnyalások, lábjegyzetek, tehát nem volt az a plenáris mit keresnek itt a regátiak című problémafelvetés. És nekem az a benyomásom, most így a 30 évünket egy kicsit gyors leltározva, hogy ez is sikkad. Tehát a tájba úgy bele dörzsölődnek, bele satírozodnak ezek a sajátosan erdélyi-román álláspontok, értékrendek, viszonyulások.
Lefordítódott egy darabig arra, és ez Szabingermannnál is benne volt, hogy az európai értékek fele próbálunk menni, vagy egy ilyen autokton világ fele, tehát egy picit én úgy éreztem, hogy náluk ez egy szinonima is volt az Erdély, mint ilyen motor, gazdasági és kulturális motornak tehát olyan nyugat felé történő tájékozódásnak a szinonimája volt akkor, hogy ez 2025-ben így van-e még, ez egy nagyon izgalmas és bonyolult kérdés.
Mi az, ami nem került be, mert arra voltam kíváncsi, hogy ilyenkor ugye hallgatók nagyjából látják a standon a megjelenő lapot, azt is tudják, hogy a korunk körülbelül egy szabvány méretet szokott betartani, és akkor óhatatlan van az, hogy megérkezik halomnyi kézirat, vagy néha úgy van, hogy szerkesztőségben vannak jó értelemben elfekvő munkák, amelyek aztán elnyerik aktualitásukat. Hogy nézett ki ez a szelekció?
Hát most inkább arról beszélnék, mi van benne, mert az is nagyon érdekes, arról
jó,
már beszéltünk, hogy,
sorra, igen.
Hogy mi hiányozhat még belőle. Azt fontosnak tartottuk, hogy egyrészt legyen jelzésszerűen legalább a magyar, román, német, ez meg is van, erről már beszéltünk. Legyen az irodalmon kívül színház és képzőművészet. Színház kapcsán kiemelném Tompa Andrea írását, azóta pont frissen könyve is megjelent a témában. de lényegében ide talál.
Janovics már ide, régóta.
Ide talál. Itt az történt, hogy a könyve előtt jóval elkészült ez a fejezet, és úgy kivártuk, hogy itt szeretnénk közölni. Ugye arról van szó, hogy Janovics Jenő, a kolozsvári Magyar Színház igazgatója, mihez kezd az új kisebbségi helyzetben, és nagyon szellemesen mutatja meg Tompa Andrea, hogy ő nem a hegyekben, vagy a hegyi patakokban és a fenyőkben, hanem Hamlet figurájában. Mi történik Hamlettel, amikor kisemmizik őt a hatalomból, ha úgy tetszik, megváltozik az ő élete, mert a trónörökösből hirtelen valami mássá változik át. Nagyon szépen végigvitt gondolatmenet. Színházi még Karácsonyi Zsoltnak a
összegzése a nem föltétlenül kőszínházi,
nem kőszínházi
de erdélyi szerzőket műsorra.
És erre emlékeztet, vagy emellé került logikailag is Antal Balázsnak a tanulmánya arról, hogy tulajdonképpen mi az a transzilvanizmusnak, mi az intézményesnek az alternatívája, mi a másikja. Ő a 70-es évek abszurdista próza hagyományáról ír nagyon átfogó módon, ami ugye Bodor Ádám, Vári Attila, Zsigmond István ilyen szerzőknek az életművét jelenti.
És hát említettük a kolozsi munkákat, amelyek ugye a képzőművészet térfeléről indulnak, illetve van egy teljesen friss számomra ez a Bakkáronról szóló szövege Lőrinc Ildikónak, ez nem ismertem, be kell valljam, hogy nem volt számomra egyértelmű, hogy van egy ilyen jelenség.
És hát a két rangidős transzilvanizmus kutató, ugye Gyimesi és
Lángusztáv.
Nemrég halt meg Lángusztáv, fontosnak gondoltuk, régi barátja, ismerőse, munkatársa volt a korunknak, kiemelten Kántor Lajos egykori főszerkesztőnknek, egy külön írásban is foglalkoztam az ő életművének, főleg az Erdély vonulatával, illetve hát mint kiderült, ő ugye Szombathely mellett élt Táplán Szentkereszten az utolsó éveiben, nagyon jó együttműködésben Fűzfa Balázzsal, aki utódja lett a szombathelyi főiskolán, egyetemen, és hát Fűzfa Balázsnak elküldte halála előtt néhány héttel azt a transzilvanizmus könyvét kéziratban, amin nagyon régóta dolgozott. Hát ezt úgy kell elképzelni persze, hogy nem ült le, hogy most írok egy új könyvet a transzilvanizmusról, hanem régóta érlelte, hogy a már megírt szövegei hova fognak betalálni egy ilyen összegzésben, és nyilván írt, kiegészített, hozzáírt új fejezeteket is, új problémákat. Ennek az előszavát tudtuk közölni. Ez jövőre fog Boka László szerkesztésében megjelenni előreláthatólag, és hát a Gyimesi Éva kerekasztalt már említettük, itt a Bölcsészkar Magyar Irodalomtudományi Intézetének az oktatói beszélgettünk Gyimesi Éva két erdélyi tárgyú könyvéről, a Szilágyi Domokos monográfiájáról és a Gyöngy és homokról.
Illetve hát van a Philipp Tamás Gusztávnak a szintén friss szemléletet behozó, vagy legalábbis az eddig megszokott megközelítést egy picit tovább stimuláló próbálkozása, ugye az urbánus és a népies transzilván, ha lehet így, Ligeti Ernő Okán. És az ő hozzászólásából is kiderül, most azon kívül, hogy van ott egy kis polémikus hangsúly, de hogy igazándiból értelmezési gondok, vagy az értelmezés körül újra és újra felcsapó, ha nem is disputák, de élesebb dialógusok azért szegmentálják ezt az Erdélyről való félhangos gondolkodást. Talán jó is ez, hogyha újra és újra, tehát vagy egy új elem beemelésekor, vagy a régiek újrafogalmazásakor ütköznek meglátások, vélemények, elképzelések. Toleránsak vagyunk, széttekintők, egymásra figyelők, egyensúlykeresők, mi az, ami még nekünk előnyünkre vál, hálózatszerűek, ugye, ahogy Bárdi Nándor, és rétegzettek, ahogy ugye kiderül abból a beszélgetésből, amit folytattál vele. Ez mind előny, vagy előnyre váltható, vagy ilyenek vagyunk, és fogadjuk el, cipeljük, tegyük ki a pálmát a teraszra, nézzük meg, hogy a súly mit csinál vele. Hogy látod mindezek után? Mert gondolom, hogy amikor elindultok egy ilyen tematikus számnak a megszerkesztésekor, van egy alapelképzelés, az menet közben is alakul a szövegek által, de bennetek is, ahogyan ez leszüremlik, árnyalódik, finomul, ti is néha meglepődtök saját magatoktól, hogy hova, meddig juttok el egy-egy téma kezelésében és menedzselésében?
Van az a kisebbségi mondat, hogy én akarom elmondani a saját történetemet. Ezt ugye nem nemzetközileg, nem más mondja el helyettem engem. Az én történetemet, én szeretném elmondani a történetemet. És ha valami van ebben a lapszámban, akkor szerintem ez van, hogy említetted Fülep Tamás Gusztáv polemikus írását. Miért kell ő polemikus legyen? Ugye Erdélyről különböző fejekben sokféle kép él, meg is idéztem az egyik beszélgetésben, hogy az is egy Erdély kép mondta, lehet,
üde,
hogy egy...
Vita, így használja ezt a kifejezést.
Hogy az is egy erdélykép, mert én úgy neveztem ezt, bizonyára másoktól hallottam, de visszatérőleg, hogy Duna TV Erdély. Ugye öreg Székely Harisnyás bácsi megy a kucsmájával a sárosfalusi úton, háttérben fehér templom. Ugye, hogy ez legyen Erdély.
Lehetőleg Sebestyén Márta énekelje.
Egy ilyen arhaikus Erdély, de hát most legyünk komolyak, hát azért Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, nagyon is városias
de
terek.
De miért Kalota Szent Király sem az már, amiről ezelőtt 10 évvel tehát, hírünk volt.
Tehát azt akarom ezzel csak mondani, hogy tulajdonképpen létezik ez a fajta tevékeny Erdély, amelyik igen, a saját identitását is, a saját dolgairól való gondolkodást tudja alakítani. Szerintem ez mutatkozik meg ebben
az,
a ebben
tudja,
a számban.
Az egy dolog, de
kitűzi célként, mondjuk így.
És meg is teszi, vagy csak maradunk a tudjánál, annál, hogy van egy lehetőség bennünk.
Hát kitűzi célként. Maradjunk ebben, hogy a cél felé való haladásnak milyen lehetőségei és eszközei vannak, azt további kitalálásoknak a tárgya kell legyen, de azt gondolom, hogy az önrendelkezés elvét, hogyha komolyan vesszük az eredeti értelmében, akkor ez erről szól, hogy ami a decentralizáció elve is, amit Románián belül mi mindig nagy hévvel és komolysággal ugyanakkor hangoztatunk, hogy a mi dolgainkról hadd döntsünk mi. Tehát ez azért ott van az Erdélyről való gondolkodásnak a hagyományában is, és Bárti Nándor is nagyon sok ilyen példát hoz ezzel kapcsolatban a két világháború közti politikából, hogy ez hogyan lehetett egy-egy ilyen típusú cél, amiről most én beszéltem, együttműködéseknek az alapja olyanok között, akik sokáig el se tudták volna képzelni, hogy hát nekünk lehetnek közös dolgaink egymással, hát voltak és lettek.
Kivinni ezt a lapot Budapestre és beszélni ennek ürügyén egy reaktualizált vagy állandóan megújuló erdélyképről, az hát a szűkbaráti körön kívül impaktusra lelne egy nagyobb környezetben is, hogy látod?
Hát ez elsősorban egy szakmai közeg érdeklődésére tarthat azért számot. Boka László ugye Budapesten dolgozik, a jelenleg ELTE Humántudományi Központ, korábban Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete nevű intézményben, és felvetette, beszélgetni kezdtünk, hogy ezt be kéne mutatni Budapesten is természetesen. Hogyha lesz erről hír, akkor erről majd hírt adunk. Én azt hiszem, hogy a korunkra odaszokás figyelni valamelyes, tehát hogyha ilyen állításokat fogalmaznak meg benne szakemberek, értelmiségiek, akkor ez valahol visszhangra lelhet.
Most azon kívül, hogy klasszikusan itt van hátul az angol és a román tartalom, a román partnerek vagy akár vita társak fele lehetne nyitni ezzel a... Vagy hát csak angolul van, bocsánat, nincs románom.
Lehetne, illetve volt is ilyen lapszám már, ahol a transznacionális, transzkulturális megközelítések keretén belül merülnek fel hasonló kérdések. Ugye meg is idézi Boka László az előszavában a Purvulescu és Vatka birodalom köziség koncepcióját, amelyik Rebreanunak a Jón című regénye kapcsán mesél el egy nagyon érdekes, sokfele ágazó történetet. Tehát vannak szakmai partnerei ezeknek a megközelítéseknek a legmenőbb nemzetközi trendek között is. Úgyhogy itt azt kell észrevennünk, hogy a román kultúrában is megvannak azok a, azt szokták mondani a kollégáim, akikkel együtt dolgozom, hogy szelesszem nurm nacionalismul metodologik, pontosabban nacionalism metodologik, tehát hogy a módszertani nacionalizmust, ha magunk mögött tudjuk hagyni, akkor ezek a megközelítések azt fogják kideríteni, hogy a transzilvanizmusnak van relevanciája az egyes etnikumok belső ügyein kívül is, és hogy külső rátekintésben is ezek egymásra hatást gyakorolnak. Tehát a komparatisták közt, irodalomtörténészek közt ez egy létező irányzat, és nagyon termékeny, azt gondolom.
Amikor tervezitek az esztendőt, ez megint ilyen műhely, titok, kurkászás vagy firtatás, akkor már látjátok előre, hogy novemberben erről lesz szó? Rágyúrtok? Tehát nem arról szól, hogy 2-3 lapszámra előre, hanem lényegében à la longue már megvan az, hogy 2025-ös esztendőben mi a menü?
Hát ezt egy ilyen egy pragmatikus szempontból szoktuk, mert hogy véges számú szerkesztő dolgozik a lapnál, hogy egymás közt osszuk le arányosan a feladatokat egy teljes évre, és akkor én tudom előre, hogy melyik 3 lapszámon fogok én abban az évben dolgozni. Van, amelyik hosszabb előkészítést igénye, van, amelyik rövidebbet.
Most ez friss.
Ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy ugye centenáriumra készülünk a korunknál, 26 februárjában lesz 100 éves a lap, az alapításától számítva, és egy picit, ha valaki megnézi, hogy az októberi, a novemberi és a decemberi számunk mind a 3 egy ilyen erdélyiség tematika volt, tehát egy picit azt szerettük volna, hogy így a centenárium előtt ezt így járjuk körül, és aztán nekirugaszkodunk ennek, ami a korunknak hagyományosan is egyébként profilja volt, ez a nemzetközi kitekintés és a világ nagyobb összefüggéseinek a tárgyalás, de ez egy picit ilyen számvetés volt tudatosan, október, november és december is így körüljártuk.
Decemberben ugye erdélyi kis históriák.
Igen, ez egy történészi megközelítés, ez inkább azért irodalmi súlypontú volt, és az előző az művészetek, építészet, a modernebb erdélynek volt az októberi szám témája, és hát 2026-ban azért több esemény, meg lapszám, meg kiadvány várható a 100 éves korunk kapcsán, de erről hadd ne meséljek most
erre
még.
Erre majd vissza fogunk úgyis térni egyrészt akár tetőterasz keretében, akár ilyen aktualitás szintjén, vagy akár Gergely Zsuzsa révén. Friss ez a szám. Mi a jellemző, hogy érkeznek kommentek, érkeznek a kitartó olvasók részéről reakciók a szerkesztőségbe, vagy írnak neked, vagy a társszerkesztőnek? Mi történik ilyenkor?
Hát ha más nem, egy-két Facebook komment biztos befut valahol ugye a mostani nyilvánosság szerkezetben, ez is az eszmecseréknek egy formája, de hát így az emberekkel, a szakemberekkel beszélgetve a szakmán belül ilyen szóbeli visszajelzéseket szoktunk kapni, és hát most még nem kaptam, mert nagyon friss, még múlt héten jött ki a nyomdából, de remélem, hogy ez egy olyan téma, ami sokakat érdekel.
És majd akkor megint beszélünk másképpen a transzilvanizmusokról, mert nem lehet elég sokat beszélni. Valószínű, hogy ha dupla ekkora, tehát ugye vaskosabb lapszámot terveztek, akkor is meg lehetett volna érdemben tölteni, mert hogy annyi vetülete van. Évre én azt kívánom, hogy legyen kedvetek, erőtök tovább szálazni Erdélyt, mert lehet, hogy egyrészt a korunk is, amely ugye így született, otthonosabban érzi magát, a 100 esztendő dacára, vagy akár azt felhasználva, és hát találkozzunk még ilyen nem kimerítő, de azért a heti lapszemléknél bővebb időtartamban korunkos tematikát boncolgatva itt a tetőteraszon, mert megéri egyrészt azért, mert hát nem tudom, valahogy a médiafogyasztásnak van egy ilyen, ahogy én érzékelem, inkább csak digesteket szoktak, belelapoznak, aztán ha szerencse, akkor megakad a szemük, és akkor utána mennek a szövegnek, de igazándiból ritkák az olyan felületek, hogy akkor most egy kicsit komótosabban ráérősödött. Még ha nem is mindent kifejtve, de azért jobban körülnézünk egy-egy lapszám tájékán. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. A Tetőteraszon holnap találkozunk megint a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.